A Vujicsics együttes 1974-ben alakult, és mai napig öten vannak az együttesben alapító tagok. Az egyikük itt van velem a stúdióban, Borbé Mihály. Szervusz, Misi.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
Te 17 évesen kerültél a Vujicsics együttesbe.
Igen, ez egy ilyen baráti társaság volt, zeneiskolából, iskolából, volt, van, aki már óvodából ismerték egymást a zenekarba, tehát ez egy pomázi kis társaság volt, akikkel elkezdtünk. Szentendre, Budakalászi fiatalok csatlakoztak ilyen értelemben hozzánk. Erdics Kálmán és Gábor már zeneiskolai barátaim voltak, aztán játszottunk fúvózenekarba. Szoktuk emlegetni, hogy Gábor például kísért engem zongorán, tehát ilyen 12-3-4 éves gyerekek voltunk, amikor zeneiskolába együtt játszottunk. A fúvózenekar ez egy nagy találkozás volt, mert ott ugye a kamarazene élménye megcsapott minket. Milyen jó együtt muzsikálni jó páran. Tehát a duó, trió, kvártett az volt úgy zeneiskolai keretek között, de ez egy olyan társasági élmény volt nekünk. Az én esetemben talán el is döntötte, hogy zenei pályára megyek, mert sok minden érdekelt. Műszaki dolgok, a foci, rendesen
foci. És döntötted el ezzel a csapattal?
És ez egy olyan volt, hogy egyszer csak úgy, hogy de jó baráti társaság, együtt muzsikálunk, együtt próbálunk, utána együtt megyünk el egy koncertre, vagy nem tudom, volt olyan, hogy foci meccsre is elmentünk nézőként. Tehát egy nagyon jó közösségi élmény volt, és egy pomázon akkoriban működő táncegyüttes hívott el minket zenélni, mert azt mondták, hogy hát már az idősebb zenészek már nem szívesen jönnek próbára, meg család van, meg néha, amikor végre eljönnek, akkor meg több a sör vagy borfogyasztás, mint a zenélés. Úgyhogy szépen oda beszélemkedtünk, és persze nagyon jó társaság volt az is, és így kezdtük, mint a tánccsoportnak a kísérő zenekar, aztán persze egyre igényesebben dolgoztuk ki a zenekari számokat, és elkezdődött 1975-ben volt először táncházunk a Közgazdasági Egyetemen, és aztán ez hosszú ideig rendszeres is volt, tehát kb. 8-10 évig, és így bekapcsolódtunk az úgynevezett táncház mozgalomba, amit előttünk néhány évvel Sebő Feri és Halmos Béla indított el.
Na, és akkor ebben az 50 évben nyilvánvalóan nem fogunk tudni végigmenni az összes állomásán, de azt hiszem, hogy nem is ez a feladatunk ma. Azt szeretném ebben a beszélgetésben valahogy megtudni, hogy a fejlődés útja az hogyan alakult. Tehát a népzene az egy gyűjtésen alapuló zene, a népzenét az ugye megy kézről kézre, szájról szájra, és az nyilván az is fejlődik. De közben zenészként, neked ugye van jazz kvartetted, jazz triód, játszol együtt Dress Mihállyal, szóval nagyon sokszínű zenei pályád van, de közben a Vujicsics az nem állt meg, az, hogy te megcsináltad, meg gondolom mindahányan megcsináltátok a magatok projektjeit, az nem változtatott azon, hogy a Vujicsics az milyen úton megy tovább. Mégis milyen hatása volt ezeknek a külön utaknak a közös zenélésre? Tehát az 50 év alatt megfordult-e valaha az, hogy ez a zenekar ez ne így menjen tovább, vagy ne menjen tovább? Voltak persze tagcserék, tehát iszonyatosan sok időről beszélünk.
Igen, tulajdonképpen a tag létszám és a tagok stabilá válása az első 2-3 évben ez lezajlott. Tehát kiderült, hogy ki képviseli azt az irányvonalat, amit mi, de ez szemléletet is jelent igényességet. Volt például az egyik alapító tag, aki egyszerűen úgy érezte, hogy nagyon jók vagyunk így. Tehát minek még próbálni, minek még igényesebben dolgozni, mikor szaporodtak a fellépések, megnyertük a Kimi tudott.
Aki ilyet mondott, ő maradt a tag?
Tulajdonképpen ez eldőlt. Aki akart próbálni, azt mondta, jöjjünk össze, külön nézzük meg a szólamokat. Tehát bennünk volt ez a fajta igényesség, amit zeneiskola, aztán konzi, főiskolát végeztünk jó páran, hogyha a klasszikus zenében ilyen igényel összejönnek próbálni, és mindenki is díszít, és mindenki is tempót finomítanak, akkor mi miért ne csináljuk meg ezt a népzenében is, mert azt éreztük, hogy ebben van lehetőség. Mi is jártunk gyűjteni, kaptunk gyűjtési anyagokat, épp Vujicsics Tihamértól is, aztán másoktól is, rádiós archívumokból, és mi is jártunk gyűjteni, és egyszer csak ez úgy elkezdett bennünk dolgozni, és így lett az, hogy igazából hatan maradtunk, csak 2006-ban Győri Károly barátunk, aki hegedűsként csatlakozott hozzánk, aztán a tamburába annyira beleszeretett, hogy egy idő után már nehéz volt elővetetni vele a hegedűt, de hát ezt szinte csak viccként mondom, mert azért azt is szerette, de először úgy nézett a tamburára, hogy jaj, most ezzel nekem kell játszani, mert mondtuk, hogy nem lehet minden számba hegedülni, néha tamburázott kell. Én így voltam, hogy klarinéttal kerültem be, és aztán ja, néha tamburázni is kell, mert a zene meg a tájegység úgy hiteles az előadás.
Hány hangszeren játszottál az 50 év alatt?
Ezt nem tudom meg. De mondjuk alapvetően ugye mindenféle fúvós ebbe klarinét, aztán furulyák jöttek hozzá, szakszofon is, ugye, és mindenféle furulja, tehát tényleg a legkülönbözőbb szimpla furulja, kettős furulja, olyan, aminek nincs hípja, ez a makedón és bolgár kaval, de nagyon-nagyon sokféle dolog, és én a tambura brácsot választottam. Az úgy viszonylag könnyű egyébként, tehát az a fajta virtuózitás, ami mondjuk egy primtamburán kell, ami a dallamot és hát a primet, ugye az a primás a zenekarnak, azt tudtam, hogy én azt már soha nem érem el, és így alakultunk, így hatan működtünk nagyon-nagyon sokáig, és az volt, amit mi elhatároztunk, hogy mi a hagyományos, tradicionális népzenét játsszuk. Később, amikor ugye jött az, hogy világzene, meg jobban feldolgozni, elmenni más irányba, vagy akár én is, mint jazzmuzsikus, hogy ez ide beszőremkedjen, nem ez volt a feladatunk. Voltak ilyen kalandjaink, amikor felkértek, például Michel Montanaro, francia barátunk, egész pontosan ő provanci, oxitán barátunk, világzené együttese a keleti szél Vendest, vele sokat játszottunk, és ott eleresztettük magunkat, sőt, ő mondta is, hogy Misi, nyugodtan, itt jazzeljél, mert ez az, amikor úgy néztük, hogy most mi a feladat, de Vujicsicsként, hogyha azt mondják, ebbe az országba, vagy akár külföldön is sokat jártunk egy időben, 80-as, 90-es években. Tudták, hogy az azt jelenti, hogy tradicionális délszláv népzene, elsősorban Magyarországról, de persze a balkáni gyökereket is megmutattuk, de ez egy nagyon érdekes zene volt abban az időben, mert mindenki Jugoszláviával azonosított abban az időben, és aztán ébredtek rá, hogy itt micsoda kincsek maradtak az évszázadok során.
Ebben ti segítettetek nyilván, hogy ezeket megismerjék. Az érdekel, hogy melyik tájegység az, ami megbocsátóbb. A népzenében mennyire fér bele az, hogy improvizáljunk, és persze ott megvan az esélye annak, hogy úgy marad valamit, vagy úgy megy tovább. Például a délszláv népzene az megbocsátóbb.
Igen, hát egyrészt alakul, nyilván ez az alakulás, ez a régi időkben lassan ment, mert hát nem volt rádió, tévé, telekommunikáció és internetes egy kattintással
bármi. Az egyébként felborította?
Hát tulajdonképpen olyan értelme, amilyenket nem, csak hogy nagyon sok helyen abszolút érthető, hogy egy fiatal zenekar elkezd játszani, meglát valamit, az is lehet, hogy afrikai, indiai, vagy nem tudom, egy amerikai zenébe egy ötletet, és azt mondja, hú, de ezt tegyük bele ebbe, és teljesen érthető. Van, aki ettől mérges lesz, és azt mondja, hogy micsoda barbárság beleavatkozni ebbe, de hát más, megváltozott a világ. Azok a kis falvak, amelyek ezáltal éltek, és ez jelentette a kultúrát, ezek a dalok, ezek a táncok. Nem nézték otthon a sorozatokat, vagy nem mentek el színházba, moziba, koncertre, nem ültek fel egy buszra, vagy egy repülőbe, hogy elmenjenek egy Rolling Stones koncertet megnézni, nem tudom én, Párizsba. Tehát ez volt a kulturális érték, és ez persze, hogy nem az, hogy őrizték, hanem mindennapjaikban ez benne volt. Tehát nem volt az az őrzés, hogy jaj, ne változzon meg. Ez így alakult, mert sajátjuknak érezték. Ez teljesen megváltozott, és ugyanakkor a városi fiatalok, ahogy ugye 1972-ben indult ez az egész mozgalom, ráébredtek, hogy micsoda fontos ez a dolog, nem csak azért, mert hogy ez kulturális kincs, mert nekik jó volt. Tehát elmentek a táncházba, zenélt a Sebő együttes, ők meg önfeledten csúromvizesre táncolták magukat, mert élvezték. Tehát ha csak azt mondták volna, hogy gyerekek, ez érték, gyertek, hallgassátok, csináljátok, táncoljátok, senkit nem érdekelt volna, ez szórakozási forma volt. Mi ezt megéltük, amikor bementünk az első táncházakba, amit mondtam a közgázon, hogy olyan extatikus örömöt éltek át a táncosok, a civil emberek, akik bejöttek táncolni. Volt egy tánctanár, aki mutatta az alaplépéseket, aztán mindenki a sajátját egy kicsit kidíszítette, és így elindult egy olyan fajta dolog, ami azt jelentette, mi állatira élveztük ezt játszani. Hallgattuk a felvételeket, hogy
hát csinálják. Gondolom látni a táncosokat.
Persze.
Biztos, hogy hozzátett.
Nagy iskola az, hogy mondjuk talp alá játszani, hogy nem az a tempó, amit én elképzelek, mert morcosan néztek rád a táncosok, tudtad, hogy ezt ki kell szolgálni. Igen. Vagy akár gyorsítani. Igen, szóval ezek nagy élmények, és ezek a mai napig is ott vannak a zenekarunk játékában, hogy valamit játszunk, és csak azt mondjuk, hogy várja, azért ez a alap tempója ennek a számnak, a tánc, az abból indulunk. Ez egy más kérdés, hogy mondjuk, ahogy megcsinálunk egy színpadi vagy lemezre egy számot, hogy lehet a végén egy nagy gyorsítás, hogy legyen valami olyan fináléja a számnak, ami hatásos, de egyébként alapvetően ezekből a szempontokból indulunk ki.
Ugye neked van egy zenei projekted, a Borbé műhely. Ez autentikus volt, hogy a Vujicsicsből kiválva nyilván vannak átfedések a tagokban, tehát hogy ez egy autentikus kiválás, egy természetes útja annak, hogy kibontakoz más zenében is?
Sokáig ez párhuzamosan ment nálam, a jazz és a népzenei pálya, sőt,
mennyire hát közel ez a kettő?
Szerintem nagyon. Tehát én pont azért volt egy idő után, hogy rájöttem, hogy egyrészt az én zenei világom, hát alapvetően ez határozta meg, amellett, hogy nagyon szerettem a jazz, az amerikait, az európait is egyébként, meg aztán felfedeztem mindenféle érdekes dolgokat a jazzben. De amikor játszottam egy jazzzenekarba, még lehet, hogy aznap este vagy másnap este a Vujicsicssal, azt úgy szétválasztottam, nem is akartam keverni, hát úgy éreztem, hogy az stílustalanság, és aztán egyszer csak rájöttem, hogy de bennem ezek a zenék, amikkel nagyon sokat, mint élmény is játszottam, zenei élvezet és tánc, akár én is táncoltam, hogy ezt beletenni a saját kompozícióimba, illetve ennek ez nem egyértelműen dallamokat jelent, bizonyos fordulatokat, vagy például bizonyos ritmusokat. Nekem nagyon sokszor úgy alakult saját szerzeményem, hogy egy táncritmus, ami nem feltétlen csak délszláv, lehet magyar, vagy román, szlovák, egy tempó, egy tánclépés, egy ritmus, amit mondjuk abban a zenében úgy hívnak, hogy groove, az váltotta ki belőlem azt, hogy egy ilyen számot írjak. Tehát ez egyszer csak elkezdett összejönni, és azt mondtam, oké, akkor én most a saját zenekaromat, saját zenekaraimat megcsinálom, ahol ezek a dolgok dominálnak. Kalandként szoktam persze játszani úgynevezett mainstream jazz, tehát ami a fő áramlat, ugye az Amerikából kiindul, főleg vagy az európai nagy művészek ezeket irányítják, ezeket nagyon szeretem, de az enyém, az én zeném, és amiért nagyon sokszor hívnak, van, hogy csörgött a telefon, ez egyébként egy pop produkció volt, mindegy is a név, mert egy nagyon nagy névről van.
Pedig érdekel.
Titok. Azt mondja, hogy Misi, el tudsz jönni a TomTom stúdióba felszerelni. Úgy gondolkoztam ez a szám, hát ez a Borbé Misi. És ez nekem nagyon jól esett, mert hogy igen, érezte, oda kell az a kis jazzbeütés, kell az a kis balkáni gyökér, kell az improvizáció, és ez az én világom, és erre ráébredtem, már akkor bőven 30 elmúltam, amikor az volt, hogy nekem ezt kell csinálnom, nem a Vujicsicsal lesz játszani, a jazzzenekarba amaszt, és ha nem tudom én, a kortárs zenei mondjuk 180-as csoporttal, vagy valakivel játszottam, hogy ott meg egy harmadik dolgot, hanem ahol ezek a szálak összeérnek, akkor ezek jelentik az én területemet, és ezt a mai napig is nagyon élvezem. Mondom, és ebben nagyon fontos a Vujicsics, hát egyébként el szoktam mesélni, hogy épp az egyik nagy impulzust a Vujicsicsos kollégám Eredics Kálmán adta, aki ő harsonásként kezdte, pozanosként, de aztán ő itt a zenekarban bőgözik, meg dobol, de hogy ő is nagyon nagy jazz kedvelő volt, és ő adott nekem egy Charlie Parker lemezt, hogy na ezt hallgass meg. Akkor már én úgy jazzelgettem. Abszolút! Tehát ez az ő műve, és a mai napig is jókat beszélünk jazzről, meg számon tartja, hogy ki merre a jazz irányzatokat, vagy tudja, hogy én hol játszom. Ez egy jó dolog, és mondom, nem a konkrét zenei megvalósítás, hanem az elvei, hogy a jazznak a szabad gondolkodása, hogy a népzenében, hogy a dallamot így is lehet játszani, úgy is. Például egy tambura zenekarban egy bassprim tambura vagy cselló tambura írtó sokat improvizál. Ő neki megvan a dallamvonal határozza, megvannak a kísérő akkordok. Hát kicsit hasonlít a jazzhez, mert a jazzben is ez vezeti az improvizációt. És ezek alapján improvizál. De az egyik pillanatban ezt játssza, egy következő koncerten mást. Az egy más kérdés, hogy van olyan, hogy egy lemezre felveszünk valamit, és valami olyan jó sikerül, hogy akkor azt mondjuk, várjál, hogy is volt az, olyan jó volt, ahogy ott beszállt a, nem tudom, egy csellótambor, és akkor azt megőrizik, mert ez egy jó fordulat. Tehát elviseli az improvizációt, ami engem illet, a fúvós hangszereket, talán leginkább a makedon népzenében, amit mi elég sokat játszunk, nagy kedvence volt a táncházban is a makedon táncok, és hát a koncerteken is. Ott elég szabadra lehet engedni a fantáziámat, de a stílus keretek között, és ott például elég sok improvizáció van, nagyon élvezem is egyébként.
A beszélgetésünk főcsapása a fejlődés, ugye a Vujicsics 50 kapcsán, és közben, hogy hallgatlak, azon gondolkodom, hogy amikor újra és újra Vujicsicssal játszottál, valaha érezted-e azt, hogy a zenei identitásod az elment egy másik irányba. Volt-e ilyen valaha?
Nem, mégpedig azért, mert azzal együtt is, hogy ugye a jazz nagyon meghatározóvá vált az utóbbi évtizedekben a számomra, ahol felnőttem, az a kultúra és közeg, és erre nagyon, tehát nem akkor, amikor ezt átéli az ember, nem akkor döbben rá, jóval később. Tehát amikor ugye elkezdtük nézni, hogy miért is csináljuk ennyire.
Tehát nem volt tudatos mindig.
Nem. Egyszer csak rájöttünk, hogy pomázon, hát gyerekkorunkban mentünk az utcán, és egyszer ilyen zene szólt, olyan nyelven, én viszonylag így hallótávolságban lakom a temetőhöz, hát amikor ott ortodox szertartással temettek valakit, egy pomázi szerbet, olyan gyönyörűen énekeltek, és nagyon hosszú szertartások voltak, megütötte az ember fülét, és meghatotta. Igen. De hát a tambura zenét is a templom udvaron, aztán nem tudom én, fúvózenekar jött, hogyha esküvő volt, vagy egy harmonikás.
Volt, hogy lejegyeztél zenéket?
Nem. Még akkor az úgy, de jó, de nem volt az, hogy ezek komolyan fog. Jó, ez most gyerekkorról beszélünk. Ez olyan 16-17 éves korunkban volt, hogy Ja, de jó, ez akkor beszállunk, vele játszunk, és akkor próbáljuk úgy játszani, hogy az akkori általunk öregnek tartott 40-45 éves emberek játszották, és nagyon ez a kulturális bölcső, ez meghatározóvá vált számunkra, és mai napig is, tehát akár nagyon modern jazz dolgokat, ha játszom, ez ott van a zenémben, és tulajdonképpen az én filozófiám már az vált, hogy nagyon régi dolgok felé nézek vissza, nagyon régi táncritmusok, régi skálák, dalamfordulatok, és ezt megpróbálom a 21. századi ember számára elmondani. Tehát amikor én egy jazz produkcióban játszom, akkor ott van, hogy mint ahogy a táncház mozgalomról beszéltem, hogy először csak az volt, hogy jó, hát felviszik a színpadra, meg régi zene, minden, de kiderült, hogy ez mindennapi kenyere a fiataloknak. Annyira élvezték, hogy énekelhetik ezeket a dalokat, táncolhatják. Ugyanezt, hogy én úgy adjam át ezt egy jazz koncerten, hogy bele se gondoljon a hallgató. Nem kell, hogy ő erről tudjon, hogy előveszek egy hangszert, vagy akár szaxofonon én a játékomba olyan dolgokat csempészek bele, amelyek nagyon régiek, de közben nagyon modern kor számára szólnak.
Misi, én nagyon szeretem hallgatni a te klarinét játékodat. Ez egy nagyon ritka alkalom, hogy itt lehetsz. Én azt szeretném kérni, hogy improvizálj ma este valamit itt a stúdióban.
Jó, állok elébe, előveszem a klarinétot, véletlenül, ahogy szoktam.
De azt én kértem, hogy hozz hangszert.
De amúgy is lett volna, mert próbára megy az ember meg koncertre, és akkor tényleg valami olyasmit fogok játszani, amit még eddig soha nem játszottam. Tehát tényleg improvizálok.
Oké. Drága fiúk, lányok, Borbély Mihály improvizál itt a Rádió Cafén, a Szabad Esésben. Ez hogy jött egyébként a téma?
Nem, ezt abszolút improvizáltam.
Ebbe vagy
kis
ma este?
Foszlányok. Hát most igen, most az jutott már közben, mire eljátszottam, hogy lehet, hogy túl melankolikus, de hogyha tényleg az esti hangulathoz ez talán passzol. Lehet, hogy majd csinálok egy ilyen lemezt, ilyen meditációs elalváshoz.
Minden esetre nagyon-nagyon köszönöm.
Nagyon köszönöm.
Köszönöm. Április 7-én, tehát nála az egy hónapra lesz legközelebb Vujicic koncert a Táncház találkozón a Papp László Sportarénában, és a Vujicic 50 turné az aztán folytatódik.
Nagyon sok koncertünk. Itt ugye azért érdekes, mert lesz egy koncert és egy nagy táncház is az arénában, aztán a Magyar Zeneházában játszunk májusban, Szentendrén a nyarat mi nyitjuk és mi is zárjuk. októberben majd a MIPA-ban, úgyhogy mindenkinek javasoljuk. Még egy csomó dolog, amit nem mondtam, a művészetek völgye, hogy kövesse azokat a szokásos oldalakat, közösségi oldalakat, ahol ezekről híreket lehet szerezni. Igen,
ezek azok, amiket soha nem tudod a fejből, tudod, azokat a szokásos oldalakat.
Igen.
Na jó van, tudjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma.
Én is köszönöm.
Borbé Mihállyal beszélgettünk a Vujicsics 50 kapcsán. Ez volt már a Szabad Esés. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Találkozunk holnap is. Czoller Andi nevében is búcsúzom. Szevasztok!